أطول جملتك Evangelium Szent János könyvéből. Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteredett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte, békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt és így folytatta, vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsájtjátok a bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsájtjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Testvéreim, a legtöbbünk számára az Úr Jézusnak az az ígérete, hogy íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig, ez egy nehezen fölfogható, megtapasztalható, inkább felelőtlen ígéretnek tűnik, hiszen a többségünk úgy van az imádsággal, mintha egy sötét felhőbe kiabálnánk bele, és onnan nem jön semmi válasz. És ezért fontos, hogy az ember időről időre számba vegye, hogy Krisztus miként is van jelen mégis a mi életünkben. Testvérek, az egyház legsötétebb időszaka az a mennybemeneteltől a pünkösdig tartó időszak volt. Ugye az a 10 nap, amikor az Úr már elment, és fizikailag nincsen jelen, már nem lehet látni az arcát, mert nem lehet őt megtapintani, és még nem jött el, mert még nem küldte el a Szent Lelket. És a Szentlélek kiáradásával, pünkösddel kezdődik el az egyháznak az ideje. És most az egyház idejét éljük, és tetszik, nem tetszik, testvérek, amikor megvalljuk a hitünket az Istenben, akkor megvalljuk a hitünket az egyházban is. A hiszek egyben ott van, hogy hiszünk az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Nem lehet ezt kiretusálni a hiszek egyből, az egyházban is hinnünk kell, és ezen keresztül lehet megérteni azt, hogy hogyan is érvényes az, amit az Úr Jézus mondott, hogy íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ha így most sorba vesszük csak így a templomban Krisztus jelenlétét, akkor nyilván a legkiemelkedőbb és legvalóságosabb és legelsődlegesebb jelenléte az az Eukarisztiában történik. Ezért van az, hogy katolikus ember bejön a templomba, akkor térdet haj, mélyen meghajol, és tiszteli, imádja és köszönti azt az Urat, aki itt van közöttünk az ő teste és vére által. Aztán itt van az Úr az oltár által. És itt szeretném bocsánatot kérni a múlt vasárnapért, de ugye nem voltam túlságosan jól, úgyhogy be volt csipődve a derekam, és 2 napon keresztül például úgy miséztem, hogy nem tudtam megcsókolni az oltárt. 1986-ban a Barsi Balázs atya nekünk kispapoknak tartott egy lelki gyakorlatot, ahol valahogy erről az oltárban jelenlévő Krisztusról beszélt, és azóta számomra az papi életnek az egyik legfontosabb pontja az az oltárcsók. Mondjam így, hogy ez egy ilyen erotikus, érzelmi, nagyon-nagyon mély viszony pap és az oltár, és az oltárban jelenlévő Krisztus között. De azt szokták mondani, hogy nyilvános helyen egy férfi akkor csókolhat meg egy asszonyt, hogyha az a felesége. Nyilvánosan a tömeg láttára csak a pap csókolhatja meg az oltárt. Akinek kulcsa van a templomhoz, aki itt van a templomban egyedül, az megcsókolhatja az oltárt, mert az oltár maga Krisztus. És az oltár által is jelen van közöttünk Krisztus. Aztán jelen van a Szentírásban, ezért incenzáltuk meg, többéreztük meg a Szentírást, mert az is megjeleníti Krisztust. Megjeleníti a húsvéti gyertya, ugye ma van a húsvéti időnek az utolsó napja, még ég a húsvéti gyertya, az is Krisztus jelenlétét mutatja, valósítja meg a számunkra. aztán a kereszt is mindig Krisztus jelenlétét mutatja. Hívek, imádkozó közössége, hiszen azt mondja az Úr Jézus, hogy ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott közöttük vagyok, ti is, mi itt, mindnyájan, akik így együtt imádkozunk, és hívjuk segítségül az Úr nevét, és adjuk meg neki a dicsőítést, mi is az Úr jelen valóságát hirdetjük. De azért mégis azt kell mondjam, testvérek, hogy Krisztus igazi jelenléte az, hogy íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig, hogy ez pontosan mit is jelent, ezt a mai evangélium mutatja. Azt mondja, hogy megadja a bűnbocsátó hatalmat az apostoloknak, nem mindenkinek. Nyilván, testvérek, ti is a keresztség által részesültetek Krisztus egyetemes papságában, és ebben következtében ti is hordozzátok Krisztusnak azt a papi hatalmát, amivel meg tudtok bocsátani. Ti meg tudtok bocsátani az ellenetek vétkezőknek. Muszáj, hogy megbocsássatok. Rátok van bízva a megbocsátásnak a kötelezettsége, lehetősége és feladata. Ami a papnak a dolga többiek felé, az a ti dolgotok azok felé, akik ellenetek vétkeznek és tőletek bocsánatot kérnek. De a papnak van, az apostolok utódainak van az a tisztsége, hogy a bűnöket megbocsáthassák. Megbocsáthassanak olyan bűnt is, amit nem ellenük követtek el. És az Isten irgalma, mert hogy Jézus Krisztus Isten irgalma, az Isten irgalmának a megjelenülése közöttünk, ezért az ő továbbélése ehhez van kötve. Ebben jelenik meg igazán Krisztus, hogy hatalma van arra, hogy továbbadja a bűnbocsátó hatalmat, és igenis itt a Földön már van mód a bűnök bocsánatára. Én tudom, testvérek, hogy az emberek többsége olyan valamire való bűnt általában nem szokott elkövetni. Mert a neveltetése, a kultúrája, az ízlése, a félelmei, a gátlásai megakadályozzák abban, hogy olyan igazi, böcsületes bűnt kövessen el. De azért mindegyikünkben összeadódnak a hétköznapok árulásai. A féltékenység, az irigység, a bosszúvágy, a kistílűség, a rossz indulat, a pletyka, amivel másoknak rosszat akarunk, ezek úgy föl tudnak halmozódni az emberben, és néha egy-egy kegyelmi pillanatban, amikor a Szentlélek működni kezd az emberben a lelkiismeret által, akkor fölismerjük, hogy ettől szabadulni kellene. Mert ez nincs jól így. Nincs jól úgy, hogy az ember rosszat gondol a másikról, hogy rosszat tételez fel a másikról, hogy irigykedik a másikra, hogy féltékeny a másikra, hogy rosszat akar. És gondoljatok csak arra, hogy a vezetés közben, mikor az ember vezet, hányszor kerül ilyen helyzetbe. És ezek alól az Isten irgalma, a megbocsátás, a bűnbocsánat, a gyónás által föloldozást tud adni. Krisztus velünk van minden nap a világ végéig. De mindez, testvérek, mi nem tudnánk fölfogni a Szentlélek nélkül. Mert a Szentlélek volt az, aki a tanítványokban életre keltette azt, amit tudtak. Tudták, hogy Jézus föltámadt a halálból, csak nem tudtak vele mit kezdeni. Többségében itt felnőtt emberek ülnek. Ti már nagyon jól tudjátok, hogy hányszor van az életünkben olyan, amikor visszagondolva egy eseményre, egy dologra, hirtelen megértjük, hogy az mit is jelent. Amikor leesik a tantusz az ember számára, hogy igen, most már értem, hogy mit mondott az apám, hogy az öreg apám miért mondta, amit mondott, hogy ami történt velem, annak mi volt a haszna, vagy mi volt az értelme. De ezt jelenti a tanítványok számára pünköst, ezt jelenti a Szentlélek a kiáradása, hogy hirtelen elevenné válik bennük a hold dolog. Mert hold dolog volt az, hogy Krisztus föltámadt a halálból. És én azt szoktam mondani, testvérek, és magam hányszor tapasztaltam meg, hogy inkább hisz az ember saját józan eszének, mint abnak, hogy valami így történt, mint ahogyan történt. Nem hiszem el, hogy ez megtörtént. Testvérek, hogyan lehetne az, hogy valaki, akit ennyire megöltek, az mégis él? És aztán hiába támad föl, hiába jelenik meg, hiába mutatkozik meg, és mondja Tamásnak, hogy tedd a kezedet az oldalamba, mert ez ellenkezik a józan ember ésszel, és akkor eltávozik, és ezért mondom, hogy a legszörnyűbb nap az egyház számára az Jézus mennymenetele, mert hogy eltávozik Jézus, és már nem látják. És akkor már nem hiszik el. Akkor azt mondják, hogy én vagyok hülye. Hát ilyen nem történhet, hogy valaki, aki ennyire meghalt, mégis él. És aztán pünkösd, elevenné teszi bennük mindazt, amit átéltek, amit hallottak, mindazt a holt tudást, holt tapasztalatot, aminek részesei voltak, az hirtelen élővé elevenné lesz. Azt kell mondjam, testvérek, hogy jövő vasárnap van Szentháromság vasárnapja, az egy teológiai ünnep. Aztán utána Úr napja lesz, az is teológiai ünnep. De Pünkösd vasárnapja egy üsztörténeti ünnep. Mi most egy eseményt ünneplünk, nem egy elméletet, hanem azt ünnepeljünk testvérek, hogy az apostolok látható módon megkapták a Szent Lelket. Leszállt rájuk a Szentlélek tüzes nyelvek alapjában. Oda nézett egyik a másikára, és látta rajta a Szent Lelket. Oda nézett a harmadikra, és azon is látta a Szent Lelket. És akik rájuk néztek, aki ő ránézett, rajta is látszott a Szentlélek. És Szűz Mária, az egyház anyja, ott ült közöttük, és rajta is ott volt a lélek látható módon. És azt kell mondjam, testvérek, hogy így körülnézek, és azt kell mondjam, hogy rajtatok is látszik a lélek, hogy törekedtek a jóra. A többségeteket mondjuk így a Jónáson keresztül ismerem. Ha máshogy nem, akkor mondjuk egy-egy búcsúi ebéden, vagy egy-egy alkalommal a beszélgetés alapján valamennyire ismerlek. Azt mindegyikőtökre el tudom mondani, hogy törekedtek a jóra, és kínlódtuk azzal, hogy ebben a világban hogyan lehet jónak lenni. És ez a lélek rajtatok, testvérek. Azt szoktam mondani, hogy mondd el a vágyaidat, és én megmondom, hogy ki vagy. Mire vágyulik az ember? Mi szeretnék én igazán lenni? Sikeres ember szeretnék lenni? Elismert ember szeretnék lenni? Azt szeretném, hogy engem tiszteljenek, hogy engem megbecsüljenek, hogy azt szeretném, hogy szeressenek a többi emberek, hogy egészséges szeretnék lenni. Egyébként sajnos azt láttam, hogy az emberek többsége a mai világban pusztán csak egészséges szeretne lenni. Az összes vágya ebben kimerül, hogy legyek egészséges. Aztán akkor mi van, testvérek? Egy hívő embernek azonban azt gondolom, hogy az igazi vágya az kell, hogy legyen, hogy jó ember legyen. Jó abban az értelemben, amiről a gazdag ifjúnak Jézus azt mondta, hogy senki sem jó, csak egyedül az Isten. Hogy istenes emberek tudjunk lenni, hogy jó emberek, Isten szerinti emberek tudjunk lenni. És akinek ez a vágya, testvérek, abban ott van a Szentlélek. A Szentlélek ott működik benne, hiszen magunktól egészséget, gazdagságot, sikert, elismertséget akarnánk. Ez az ösztönös, ez a természetes, testvérek. Ebben semmi rossz nincsen önmagában. De a természet fölötti az, ha valaki jó akar lenni, amikor valaki Istennek akar tetszeni, és nem a szomszédnak, és nem a munkahelyén akarja, hogy elismerjék, hanem hogy Isten ismerje előtt magáénak. Ez a Szentlélek által van. Úgyhogy én arra hívlak benneteket, testvérek, hogy évjétek tetten a Szent Lelket az életetekben. Hívjuk őt segítségül. Szerintem a reggeli imánkat, hogy mit is kérünk arra a napra, azt ezzel kéne kezdenünk, hogy jöjj el, Szentlélek, Úristen, mutasd meg, hogy mit és hogyan kell tennünk, és amit tennünk kell, az te adjál erőt. Onnantól kezdve egyébként minden tulajdonképpen fölösleges, persze imádkozunk apáért, anyáért, gyerekekért, nagyszülőkért, élőkért, holtakért, bárkiért, de azért alapvetően ez a lényeg, hogy tudjam fölismerni, hogy mi a jó, hogy mit kell tennem, azt hogyan kell tennem, és amit tennem kell, az Isten, a Szentlélek Úristen adjon nekünk erőt. És ha ez megvan, testvérek, akkor minden mást már meg tudunk tenni. Számomra Pünkösd ünnepe pontosan ezt mutatja, hogy az Isten mennyire együtt hat az emberrel, hogy nem ránk erőszakolja magát. Isten nem egy olyan, mint egy fedő a fazékon, hogy úgy fölülről belepiszkál dolgokba, lefed dolgokat, aztán meghatároz dolgokat, hanem együtt hat mi velünk. A mi szabadságunkkal együtt hat az Istennek a Szent Lelke. Úgyhogy ezért nem mindegy, hogy mire törekszünk. Ezért nem mindegy, hogy miért imádkozunk. Nem mindegy, hogy mit kívánunk magunknak. Úgyhogy ez a pünkösdi ünnep, testvérek, legyen a mi számunkra megerősödés a jóban, a jóra való törekvésben, a Szentlélek hívásában, abban, hogy megpróbáljuk elkerülni és a hitványat, az alantasat, az embertelent, és ragaszkodni ahhoz, ami istenes, ami Istenhez méltó, és ezért emberhez is méltó. Úgyhogy ezen a napon, testvérek, az egyház születése napján könyörögjünk a mi egyházunkért. Ugye az egyházközség egy része, jelentős része, az kint van Csíksomlyón, ahol ugye a magyarságnak ez a nagyon fontos ünnepe zajlik, ahol remélhetőleg imádkoznak értünk. Az egyházért is imádkozni kell, testvérek, és az egyház az mi vagyunk. Azt hiszem, már meséltem a testvéreknek, hogy amikor internálva voltak ott a szerzetesek, meg apácák, papok, gödöllőn, akkor ugye őrizték őket keményen, és az egyik néni vitte a karján a kosárban az élelmet, és ment befele. Aztán az ávós katona mondta neki, hogy hová megy, és mondta, hogy piszek enni a szerzeteseknek. Mondta, hogy etesse őket az egyház, mondta az ávós. És erre az öreg asszony azt mondta, hogy az egyház én vagyok. Ti vagytok az egyház, testvérek. Mi vagyunk az egyház, és amikor az egyházért imádkozunk, akkor önmagunkért is imádkozunk. És ne felejtsük el, hogy amikor megvalljuk a hitünket Istenben, megvalljuk a hitünket az Agya Szent Egyházban. És hogy az utánunk jövő számára az egyház, az nem visszataszító bürokrácia legyen pusztán, hanem egy élő közösség. Egy olyan közösség, amit a Szentlélek éltet, ami által élünk, ez nekünk is tennünk kell, és ehhez a Szentlélek adja meg nekünk azt a kegyelmet, hogy fölismerjük, hogy mit kell tennünk, hogyan kell tennünk, és ahhoz adjon erőt is. Amen.